Kisvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A mai műsorunk vendége egy különleges utazó lesz, egy gyógyszerész, aki nem csak a gyógyítás világában jár otthonosan, hanem szó szerint bejárta a Földet is. 7 kontinens, számtalan kultúra, kihívások, embersorsok és meglepő történetek. Mindezek egyetlen hátizsákban és egy szakma szolgálatában. A következő órában egy nemrég megjelent könyvről és többek között arról beszélgetünk, hogy miként látja a világot egy gyógyszerész, aki ott volt a legjegesebb tájakon, a legforróbb sivatagokban és a legszínesebb városokban. Tartsanak velünk egy különleges utazásra, hiszen témánk megérintettem az Antarktiszt. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Vere Zsombor gyógyszerész világjárót. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szervusz, Tibor! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is. Mindig megtisztelő itt lenni a rádiónál. Nemrég, vagy 2 órával ezelőtt indultam Kolozsvárról, és közben hallgattam a rádiót, és most olyan jó érzés, hogy az a stúdió, amit hallgattam egy pár perccel korábban, most itt ülhetek. Hát az, hogy azt mondtad, hogy bejártam a Földet, azért az egy költői túlzás, viszont az igaz, hogy 7 kontinenset jártam be, többek között a 7. is, az Antarktiszt is, amelyiket a legnehezebb elérni. Hát az utazás az mindig egy örökzöld téma, a rádióban is akkor is beszéltünk róla, amikor nem utazhattunk, vagyis a világjárvány idején, de most is jól esik beszélni róla, hiszen mindenki, szerintem mindenki szeret utazni. És mivel mondtad, hogy egy könyvről is lesz szó, a legújabb könyvemről, hát arról is fogunk majd beszélni, és ez is egy örökzöld téma. Én remélem, hogy az olvasás az még nem egy elavult dolog, mint ahogy sokan mondják, hanem napjainkban is meg vagyok róla győződve, hogy sokan vesznek kezükbe könyveket és olvasnak.
Zsombor, mielőtt a mai témánkra és egyben a nemrég megjelent könyvedről kezdünk el beszélgetni. Jó lenne, ha pár mondatban röviden elmondanánk a hallgatóknak, hogy mit kell tudni Vere Zsombor gyógyszerész világjáróról, és azért javasoljuk ezt, hiszen rengeteget írtak rólad, rengeteg helyen posztoltál, bemutattad a munkáidat. Mégis volt egy olyan hallgatói kérdés, hogy jó lenne, hogyha megtudhatnánk azt, hogy mit kell tudni mint ember, milyen ember, kicsoda Vere Zsombor gyógyszerész világjáró?
Hát gyógyszerész vagyok, 4 gyermekes apuka vagyok, legtöbbször, ha utazom, akkor családdal utazom, de hát kezdjem legelőször is azzal, hogy az életem a patika, a család és a közélet háromszög keretei között zajlik 99%-ban, és a napjaim így telnek. Tulajdonképpen én viszonylag keveset utazom, nem vagyok az a típusú utazó, aki hétvégente útra kell, viszont, hogyha utazom, akkor messze utazom, és hát a világutazás is egy viszonylagos fogalom, mert hát most manapság már rengeteg utazó van, és nehéz felvenni a versenyt, nem is versenyzem én senkivel, hanem én mondjuk, hogy azért tartom magamat egy különlegesebb utazónak másoknál, mivel hogy én meg is szoktam osztani az utazásaimról szóló élményeket könyvek formájában is, immár ez a 6. könyvem, amelyik megjelent, illetve hát rengeteg vetített képes előadást tartok Erdély szerte. És hát, amint említettem, tehát, hogyha utazom, akkor viszont szeretek nagyon messze menni, nem aprózom fel, nem megyek minden hétvégén, viszont ha megyek, évente egyszer, vagy esetleg évente kétszer, de van úgy, hogy csak két évente egyszer, akkor egy nagyon hosszú és bevállalós utat útra megyek.
Érdekes elgondolkodni talán azon is, hogy gondoljunk egy orvosra. Legyen bármilyen orvos, de az orvos tud beszélni a kollégáival, vagy az orvos tud beszélni a gyógyszerésszel, és vannak olyan szakmák, mint például a művészetben, hogy egy szobrász festő is kell legyen, vagy fordítva, és így alakulnak ki a nagyon jó művészek, szakemberek, orvosok, de esetünkben most hogy találkozik ez a két szakma? Gyógyszerészet és világjárás.
Hát a gyógyszerész egy gyógyszerész általában elég széleslátó körű ember szokott lenni. Most magamat fényezem esetleg, de nem csak magamat szeretném ezzel fényezni, hanem a gyógyszerész szakmát általában, a gyógyszerész kollégáimat is. Mind olvasott, általában művelt emberekről van szó, akik utazni is szeretnek, tehát ez nagyon jól találkozik. Egyébként gyógyszerészként is, amikor utazom, akkor mindig elmegyek az adott régióban, vagy az adott városban, egy-egy gyógyszertári múzeumban, vagy orvostörténeti múzeumban, amik a szakmámba vágnak, illetve ha mondjuk hegyeken túrázok, vagy a természetben vagyok, akkor mindig érdekelnek az adott helynek a gyógynövényei, növényei, és hát itt például ez a két találkozó pont lehet a gyógyszerészet és az utazás között.
Talán az egész életünket a precizitás határozza meg. Ez pont így van a gyógyszerészet, vagy az adagolásoknál, nem mindegy, hogy miből mennyit, illetve egy hegymászásnál akár centimétereken vagy millimétereken múlhat az életünk. Hol van a kettő közötti összhang? Mert gyakorlatilag mindkét dologban ugyanerről beszélünk. Az ember nagyon pontos kell legyen a gyógyszerészetben is, és nagyon pontos kell legyen például a hegymászásban is.
Hát a gyógyszerészetben valóban pontosnak kell lenni, ott nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne tévedjünk. A pontosság az utazásokban, az én szemszögömből az az, hogy én általában elég pontosan leszervezem az utazásaimat. Nem az a típus utazó vagyok, aki úgy csak úgy elindul mindenféle szervezés nélkül, és akkor valahogy lesz, az úgy jó lesz, mivel én családosan utazom általában, vagyis haton indulunk el, ezért nem mindegy, hogy hol kapok szállást a gyermekeimnek, a családomnak, ezért mindent nagyon pontosan, percnyi pontossággal leszervezek, és hát talán a pontosság az itt találkozik, a gyógyszerészeti pontosság, az utazás szervezői pontossággal itt találkozik. Hát a hegyekben is valóban oda kell figyelni, hiszen egy félrelépés vagy egy félrecsúszás az ösvényről, magaslatokon ott is végzetes lehet.
Tisztázzuk már most. A mérlegen van a gyógyszerészet, és a mérlegen van a hobbid, az utazás. Mi lenne akkor, hogyha kettő közül kellene változtatni, vagy ha nem, akkor is elárulhatnád nekünk, hogy melyik jelent neked többet?
Hát mindenkinek szerintem egyértelműen a saját munkája jelenti az elsődleges dolgot, a család után, és vagy a család mellett, mert hát hiába szeretek utazni, hogyha nem dolgozom, akkor pénz sincs az utazásra, tehát egyértelműen a munka az az első, és az az elsődleges, és az utazás az mindig is hobbi szinten marad. Nem vagyok egy profi utazó, aki esetleg ebből él, egy egészen más műfajban tevékenykedem, úgyhogy én csak egy amatőr utazó vagyok, és maradok, és ezért a szakma, a munka az mindig is az elsőm fog maradni.
Fontos volt, hogy ezeket elmond nekünk, a hallgatóknak. Zsombor, a mai témánkra térünk. Mit jelent neked az utazás élménye? Hát folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat, a mai összhangot.
Hát nagyon sok mindent jelent. Ugye elszakadás a napi mókuskeréktől, feltöltődés, kikapcsolódás, tanulás, megismerés, nyitás egy másik új világra, új ételek kipróbálása, egy másfajta stressz helyzet tulajdonképpen, mert hát stressz helyzet egy utazás során is van, csak mégis az egy olyan felüdítő stressz helyzet, mert nem az, amit a mindennapokban leterhel, hanem egy egészen más helyzetbe kerülsz, amit meg kell oldjál, akár percnyi pontossággal kell megoldani egy helyzetet. És hát az antarktiszi utazás is egy ilyen egészen új utazás volt, egy olyan, amilyen korábban még soha nem voltam, ugyanis hajóút volt. Jól lehet, voltam én már hajóúton, de azért ilyen hosszú hajóúton nem. Ez egy egészen új stressz helyzet volt. Ugyanakkor az utazás, ez az antarktiszi utazás rendkívüli volt az állatvilága miatt, és a rendkívüli természeti tájak miatt volt különleges, amit máshol nem lehet, amivel máshol nem lehet találkozni.
Van, amikor az ember elmegy szabadságra, és akkor nagyon hamar kiderül, hogy az a szabadság milyen lesz. Pihenés lesz, vagy járkálással, vagy műemléknézéssel, vagy hegymászás. Ezek az utak számodra mit jelentenek? Élményt, vagy inkább pihenést? Legyen az a családdal, vagy anélkül, mert gondolom azért voltál olyan helyeken is, ahol egyedül voltál, úgy tudom.
Igen. Hát ugye sokféle utazás van, vannak pihenő utazások, illetve pihenő nyaralások, mondjuk ezt úgy, de vannak aktív utazások. Én az aktív utazás híve van, ami úgy önmagában nem pihenés. Jóval többet autózom, jóval többet gyalogolok, jóval többet dolgozom, szinte azt mondhatom, egy ilyen utazáson, mint otthon, tehát valójában ezek rendkívül fárasztó utazások, nagyon aktív utazások, mégis ennek ellenére, a kérdésedre válaszolva, mégis pihentebben jövök haza. Miért? Azért, mert nem ugyanazt csináltam, mint egészében, amit csinálok, és ez a más, ez az új dolog, ez egészen felfrissít, és így akkor újabb erővel tudok nekifogni a munkámnak, a mindennapoknak, amikor hazatérek egy ilyen amúgy rendkívül nehéz és időigényes, mozgásigényes, lefárasztó, zsúfolt utazásról.
Az Antarktisz nem tartozik az utazók elsődleges célpontjai közé. Neked hogyan, miként jutott eszedbe, hogy épp odautaz?
Hát ugye egész életemben, de szerintem gyerekkoromtól olyan voltam én mindig, hogy a saját határaimat feszegettem, ami az utazásokat illeti. És hát mivel korábban megfordultam 6 kontinensen, most nem sorolom fel, mindenki tudja, mi az a másik 6, volt egy, ez a legtávolabbi, amire még nem tettem a lábomat. Így hát azért eldöntöttem, hogy már csak azért is, ha csak tehetem, és a jó Isten megsegít, akkor meg fogom látogatni ezt a 7. is. De ez azért nem egyik napról a másikra történt, hanem nyilván ez egy több éves álom is volt, mondhatni azt, hogy egy gyermekkori álom, de akkor, amikor konkrétabban elkezdtem foglalkozni ezzel az utazással, még legalább 2 év eltelt addig, ameddig valóban meg is valósítottam. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy ez a COVID utáni időszakban volt, amikor is az előtte levő években nem utazhattunk, és hát volt időm gondolkozni és megszervezni, utána nézni sok helyen, hogy hát melyik az a számomra megfelelő lehetőség ennek a kontinensnek a felfedezésére.
Tudjuk azt, hogy az Antarktisz nem egy ország, hanem nemzetközi terület. Hogyan lehet egyáltalán oda eljutni, milyen és melyek a feltételei annak, hogy az ember ebbe a térségbe utazhasson?
Valóban ez nem egy ország, ez egy nemzetközi terület, vagyis ez azt jelenti, hogy a senkié, mégis a mindenkié, de azért oda eljutni csak és kizárólag szervezett körülmények között lehetséges. Ez azért is van így, mert ott nincsen infrastruktúra. Tehát azt nem úgy kell elképzelni ezt a kontinenst, hogy vannak mondjuk kikötők, ahol a hajók simán kiköthetnek, vannak üzletek, vannak éttermek, vannak szállodák, semmi nincs ott, a földünknek egy utolsó vadonja, ezért csak és kizárólag szervezett körülmények között lehet oda eljutni. Elvi lehetőségek 2 darab van tulajdonképpen, a repülővel és a hajóval. Az egyébként ide hozzátartozik az is, hogy az antarktiszi turizmus az nem egy mai keletű dolog, nem ma találták ki. Már a 60-as években léteztek szervezett kirándulások, hajós kirándulások az Antarktiszra. Nyilván akkor még csak nagyon-nagyon kis számú embernek, néhány tucat vagy néhány száz ember mehetett el, szemben a mai több ezerrel vagy több tízezerrel évente, de már akkor lehetett hajóval menni. Létezik elméletileg a repülős utazás is. Valamikor a 80-as években, például a 90-es években még Új-Zélandról lehetett úgy repülni, hogy egy repülő felszállt, egy ilyen nagy utasszállító gép felszállt Új-Zélandról, elment az Antarktiszhoz, ott egy pár órát körözött az Antarktisz fölött, nem szálltak le, mert nincs hol leszálljon, és visszatért Új-Zélandra. Azon kívül vannak olyan repülős utazási lehetőségek, hogy egy városból, egy dél-amerikai városból egy napra átrepülni az Antarktiszra, ott egy leszáll a gép, egy ilyen kisebb gép, egy pár órára kiszállnak a turisták, és utána visszaszállnak a gépre, és visszamennek a városba. Azonban a legtöbb ember hajóval megy el az Antarktiszra, azért, mert ennek több előnye is van, ugyanis a hajós utazások azok több naposak, tehát több ször is ki lehet kikötnek, többet lehet megismerni így az Antarktiszból, úgyhogy ezért a legtöbb ember a hajós megoldást választja, több hajós társaság is visz az Antarktiszra embereket.
A legjobb az lenne, hogyha megpróbálnánk pontosítani, vagyis határozzuk meg azt, hogy konkrétan milyen területeket nevezünk Antarktisznak.
Jó kérdés, ugyanis az emberek már ugye egy elemis iskolás gyerek is meg tudja mondani, hogy meg tudja mutatni a földgömbön, hogy hol található az Antarktisz, ott alul a föld alján az a nagy fehér fehérség, az a fehér kontinens, de hát mit is nevezünk igazából Antarktisznak? Mert nem csak azt a kontinens nevezzük Antarktisznak, hanem a déli szélesség 60. fokától délre eső területeket nevezzük Antarktisznak. Ide tehát nem csak az tartozik bele a kontinens, hanem a kontinenst körbeölelő szigetvilág is, például a déli Georgia, a déli Sandwich-szigetek, a déli Orkney-szigetek, illetve a déli Shetland-szigetek. Mi is például kikötöttünk a déli Shetland-szigeteken is. Vagyis, hogyha valaki a 60. déli szélességi foktól délebre valahol kiköt valamelyik szigeten, már elmondhatja magáról, hogy volt az Antarktiszon. Azonban ezzel szemben magát a kontinenst, amiben nincsen benne tehát a körbeölelő szigetvilág, azt Antarktikának nevezzük. Úgyhogy ha valaki kiszáll, és mi ki is szálltunk magán a kontinensen is, akkor az elmondhatja magáról, hogy az Antarktikán is volt, és arra is tette a lábát. A mi hajós kirándulásunk olyan volt, hogy ott is kiszálltunk, tehát én nem csak a körbeölelő szigetvilágon jártam, például a Shetland-szigetek némelyikén, hanem az Antarktikán is járhattam.
Mit lehet ott csinálni, vagy hogy volt akkor ott? Kiszálltatok, és?
Kiszálltunk, és az úgy történt, hogy naponta kétszer tettünk ilyen kirándulásokat, vagyis a hajó igyekezett megközelíteni a kontinenst, amennyire lehetett, amikor mi voltunk, akkor még több száz kilométeres jéggyűrűvel volt körbeölelve az Antarktika, az Antarktisz kontinens, és hát igyekezett a hajó olyan kikötőjeket kapni, ahol elég jól megközelíthette a kontinenst. Nem tudott egészen közel menni, mert a víz is sekély, és ezért gumicsónakokkal szálltunk partra. És a gumicsónakokkal, miután partra szálltunk, egy rövid, egy-két órás kirándulást tehettünk meg azon a területen vezetett túra alkalmával, amikor is a hajó legénységének egy része ilyen expedíciós kiképzésű legénység volt, tudósok voltak, akik bennünk ránk ügyeltek is, és bennünket végigvezettek, és elmutogatták az érdekességeket, tanítottak folyamatosan bennünket. Tehát naponta kétszer, egy héten keresztül naponta kétszer, minden nap kétszer kiszállhattunk a hajóból, és kirándulásokat tehettünk meg.
A műsorunk előtt említetted, hogy ez az utazásod nem csak az Antarktiszról szól. Kérlek, számolj be arról, hogy mi mást fedeztél még fel, igen, ezen az utazásodon.
valóban nem csak az Antarktiszról szól, hiszen ahhoz, hogy az ember eljusson az Antarktiszra, előbb el kell jutnia egy országba, ahonnan tovább lehet utazni. Ez az ország nyilván valamelyik déli féltekés ország kell legyen, szóba jöhet elméletileg Új-Zéland, Ausztrália, Dél-Afrika, de a legtöbb ember, az embereknek a 99%-a valamelyik dél-amerikai országból indul útra, már csak azért is, mert ez van a legközelebb az Antarktiszhoz, és már csak azért is, mert innen viszonylag olcsó, megfizethetőbb áron lehet oda eljutni. Ilyen országok, annan el lehet jutni, Argentina, illetve Chile. Én Chilét választottam, mivel hogy a chilei hajóút olyan volt, hogy amikor elindultunk a Valparaisóból, a kikötőből, az valahol ott Chile középtáján van, és onnan a hajó egy kerek héten keresztül csordogált lefelé Chile partvidéke mentén. Na de először, nem menjek úgy előre, először is én a Chile fővárosába érkeztem meg, Santiago de Chilébe, úgyhogy azt is meglátogattam, vagy 2-3 napot töltöttem ott. Utána, mivel Santiago nem az óceán partján fekszik, utána ki kellett jutnom az óceán partjára, a csendes óceán partjára, Valparaíso nevezetű gyönyörű szép városba. Ezt is megismertem. Tulajdonképpen ez a két legismertebb és a turisztikailag legfejlettebb városa Chilének. És akkor onnan Valparaisóról ültem fel a 3 hetes hajóutamra, és azzal a hajóval aztán elindultunk déli irányba az Antarktisz felé. Közben több helyen is kikötöttünk, többek között a Chiloé szigetcsoporton, egy Castro nevezetű városban, ahol világörökségi helyszíneket néztünk meg, híres ez a város a fa templomairól, amit még a jezsuiták alapítottak a hittérítések korszakában, a 16. században. Azután pedig egy olyan falucskában kötöttünk ki, amit úgy hívnak, hogy Puerto Eden, de hát ez csak a nevében Eden, valójában a világ egyik legelszigeteltebb településéről van szó, amit azért alapítottak a 20. század elején, vagyis most vagy 100 esztendővel ezelőtt, hogy oda telepítsék a helyi indiánokat, és így elszigetelve azt az utolsó néhány indiánt megőrizzék a beolvadástól. Tovább menve pedig eljutottunk Patagóniába, Patagónia vizein hajóztunk, és többek között Patagóniában Puerto Natalesben kötöttünk ki. Ez egy 20 000-es lakosú város. Ez az Ultima Esperanza Fjord bejáratánál fekszik, de azért látogattunk ide elsősorban, mert a közelében van a Torres del Paine nevezetű nemzeti park, ami a világ egyik legcsodálatosabb természeti szépségét tartalmazza, a hegyeket, gyönyörű szép hegyeket lehet ott meglátogatni, illetve gyönyörű vízesések vannak, az egyik ilyen szép vízesés a Salto Grande vízesés, illetve a hegyek olyan tipikus szarv alakúak, bizonyára sok hallgató láthatta fényképeken, a Cuernos del Paine nevezetű hegyek vannak ott. Aztán innen is kihajoztunk, és több fjordban, több tengerszorosba behajozva jutottunk el a Beagle csatornába. Ez a Beagle csatorna, hát ez egy természetes átkelő hely a két nagy óceán között, az Atlanti, illetve a Csendes óceán között. Ezen szinte végighajoztunk, és így jutottunk el a föld legdélebbi csücskéhez, és onnan pedig következett a Drake átjáró. A Drake átjáró az közismerten az egyik legveszélyesebb hajózási területe a világunknak, rendkívül nagy hullámok vannak ott, nyugat felől fújnak ugye a csendes óceán felől a hatalmas szelek, és ez ott a szorosba felerősödik, és óriási, több méteres, télen pedig több 10 méteres hullámokat korbácsol, és hát ezeken hullámozva jutottunk el mi is az Antarktiszhoz.
Ismeretes rólad, és röviden már volt erről szó, hogy az utazásaidon átélt élményeidet nem tartod meg magadnak, hanem számtalan vetített képes előadáson, közösségi oldalon, újságcikkekben is, sőt, könyvek formájában is megosztod az érdeklődőkkel, ez nagyon jó így, de miért?
Hát ez egy jó kérdés. Valószínű, hogy ez egy ilyen kényszer is a részemről, hogy lejegyezzem, hogy ne menjenek kárba ezek az utazások. Én úgy érzem, és ezt állítom, hogy életemben olyan utazásokon voltam, ahova kevesen juthatnak el, és kár, ha ezt le nem jegyezni, illetve tovább nem adni azoknak, akik talán csak képekről ismerik, vagy nem fognak oda eljutni. És hát ez egy szinte egy ilyen misszió a részemről, hogy elmesélhessem másoknak is, könyvformájában is, de vetített képes előadások formájában is. És így hát több könyvem is megjelent az idők során. Az első, az egy kétkötetes könyvem volt, a Csodálatos csellengéseink közeli és távoli tájakon. Ebben a életemnek első felének a legszebb utazásait, kirándulásait, hazai, úgy hazai, mint külföldi utazásait mesélem el. Aztán következett a Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában. Ezt követte az északi Jeges-tengertől a déli féltekéig nevezetű könyvem. Utána következett a Peru, a végtelen történet című, majd ez a legújfrissebb, a Megérintettem az Antarktiszt, ez nemrég jelent meg.
Beszélj még erről az új könyvedről, mennyi időbe telt a megírása, kiadása, hol adták ki, kik segítettek a megszerkesztésében, és persze maga a kiadásban.
Hát ez az általában, mivel hogy én nem vagyok egy profi író, ez is nekem egy ilyen hobbim, az írás, ezért nagyon kevés időm is jut rá, úgyhogy hobbi szinten csinálom, és ezért hetente egy-két órányit tudok ezzel foglalkozni. Általában szombat éjszakánként szoktam írni, de van úgy, hogy hetek is telnek el, hogy egy szót le nem írok, annyira foglalt vagyok, úgyhogy ezért is nagyon hosszú időbe telik egy ilyen könyvnek a megírása, legalább egy év, akármilyen furcsának is tűnik, lehet, hogy ez egy profi írónak akár csak 2-3 hétet venne igénybe, ne nekem egy teljes évet vesz igénybe. Majd következik persze a további része egy könyvkiadásnak. A legnehezebb része valóban a megírás, de és azzal le is tettem a munkát, de utána következik a szerkesztési fázis, meg a megjelenési fázis. Úgyhogy ez még további fél évet vesz igénybe legalább, ameddig megszerkesztik, beleteszik a képeket. És hát ez a legfrissebb könyvem, a Megérintettem az Antarktiszt című, ez Kolozsváron jelent meg a Kriterion könyvkiadónál. Virág Péter volt a szerkesztő, aki egyébként több könyvemet is ő szerkesztette, de olyan jelesebb emberek is részt vettek a szerkesztésében, mint például Jancsik Péter, aki a térképeket szerkesztette. Egyébként Jancsik Péter az, aki az Erdély hegyei nevezetű könyvsorozatnak is néhány könyvét ő adta ki. Ugyanakkor Szilágyi Palkó Pál segített benne, aki a fényképeket válogatta. Szilágyi Palkó Pál például az Erdély legszebb túraútvonalai című könyvet ő adta ki. És hát igen, ennyit tudok röviden elmondani erről.
Itt van előttünk a könyv, sőt, a kezembe tartom a könyvedet. Elismerem, hogy vizuálisan is nagyon szép kötet.
Igen, valóban én azt hiszem, hogy a mai napig ez a legszebb könyvem eddig, külalakilag is, és ez azért is van, mert rengeteg szép kép is van benne. A képeket nem csak én készítettem, hanem a hajó fotósának a képei is benne vannak, aki egy profi fotós volt, én a fotózásban is csak egy amatőr szinten mozgok, és meg is látszik a különbség, a profi fotós fotói azok sokkal szebbek. Ugyanakkor még elmondhatom egy különlegességét a könyvnek, hogy nem csak fotók vannak benne, hanem még videók is. Hát feltevődik a kérdés, hogy hát úgy, hogy QR kódokkal be lehet olvasni kicsi videoklippeket, kicsi ilyen filmecskéket az én YouTube oldalamról, olyan filmecskéket, amelyeket ott vettem fel, és hát az, amit éppen olvas az olvasó, azt megnézheti gyakorlatilag filmen is, és ez egy különlegessége. Korábban ilyen filmecskéket nem tettem a könyveimbe.
Úgy tudom, hogy a nemrégiben zajlott Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron is meg lehetett vásárolni a könyvet, mégpedig a Kriterion kiadó standjánál. Jelenleg közeledik karácsony. Hol lehet megkapni a könyvet?
Természetesen tőlem is meg lehet vásárolni, engem fel lehet hívni, vagy e-mailen el lehet engem érni. Például az e-mail címemet azt elmondom, veres2essel.zsombor@gmail.com, illetve hát online is meg lehet vásárolni a Kriterion kiadónak az online könyvesboltjában, és hát remélem, hogy illetve Kolozsváron meg lehet még vásárolni az Adoremus könyvesboltban, és hát hamarosan szeretném, hogyha a vásárhelyi könyvesboltban vagy könyvesboltokban is meg lehetne majd vásárolni.
Mondjuk el még a hallgatóknak azt is, hogy végül is kihez szól, és kinek ajánlod a legújabb könyvedet?
Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, hiszen ezek nem csak száraz leírások, erre büszke is vagyok, hogy úgy gondolom, hogy az én útleírásaim azok nem csak arról szólnak, hogy ide mentem, oda mentem, hanem adnak egyfajta, remélem, hogy adnak egyfajta olvasási élményt is, de hát nyilván azoknak is ajánlom, akik szeretnek utazni, akik érdeklődnek az ilyenfajta utazási könyvek iránt, ugyanis az én könyveim tulajdonképpen utazóknak is szólnak, és hát akár egy kézikönyv is lehet azoknak, akik készülnek az Antarktiszra menni, mert hát remélem, hogy ezzel a rádió műsorral is felhívtam a figyelmét sok utazónak arra, hogy hát bizony oda is el lehet jutni, miért ne, és itt az első fejezetekben például azt is taglalom, hogy milyen lehetőségek vannak az oda való eljutásra, tehát akár ötletet is lehet meríteni ezekből az én ötleteimből, az én utazásomból, az én megéléseimből.
Az utolsó percekben, Zsombor, a könyved egyik fejezetét az ELTE egyik egyetemi tanára írta. Ki ő és miért került be a könyvedbe? Röviden.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet. Dr. Nagy Balázsról van szó, az ELTE természetföldrajzi tanszékének ő a geográfus oktatója, és hát a könyvemnek, ennek a Megérintettem az Antarktisznak az egyik fejezete az Antarktiszon kutató magyarokról szól. És úgy adódott, hogy ebben az évben megfordultam Pakisztánba is eljutottam, és amikor Pakisztánba készültem, észrevettem azt, hogy a pakisztáni idegen vezetőnk, aki egy Magyarország utazási irodán keresztül mentem, és az idegen vezetőnk az Nagy Balázs, akiről én éppen írok az Antarktisz könyvemben. Nem ismertem őt addig személyesen, sohasem találkoztam vele, de akkor felvettem vele a kapcsolatot, hogy né, hát én veled fogok majd utazni Pakisztánba, és hozzá kell tegyem azt, hogy ő egy Antarktisz kutató, Magyarország egyik leghíresebb Antarktisz kutatója, aki hónapokat, vagy szinte éveket töltött az Antarktiszon, többek között, nem csak ott, hanem a világ számtalan helyén kutatott, de az Antarktiszon is, és hát akkor feltettem neki a kérdést, hogy ha már fogunk találkozni Pakisztánba, akkor nem írnál egy rövid fejezetet nekem arról, hogy te mit kutattál az Antarktiszon, és hát volt olyan kedves, hogy ezt elvállalta, és az egyik nagyon érdekes fejezete a könyvemnek így az lett, hogy ő, illetve ők, a magyar kutatók mit kutattak az Antarktiszon.
Két rövid mondatban. Mi volt a legszebb élményed itt? Mitől szép és egyedi egy ilyen utazás?
Drámai tájakat lehet látni. Olyan tájakat, ahol a világon sehol máshol nem lehet. Ettől a legszebb jéghátán millió és millió jéghegy között lavíroztunk. Elképesztően szép, egyedi vad tájak, olyan vad tájak, amilyen az utolsó vadonja földünknek gyakorlatilag, amilyet sehol máshol a világon nem lehet látni. Ettől egyedi többek között, illetve hát amit még tapasztaltam és el kell mondanom, az a csend. Az a csend, ami ott van, semmilyen zaj nincs, ugye, mert ott nincsenek autók, gyárak, nincs por, nincs semmi, csak mi voltunk ott, és amikor megálltunk a csónakkal, és a vezetőnk lekapcsolta a csónak motorját is, akkor azt mondta, hogy maradjunk egy kicsit csendbe. Hát azt a csendet soha sehol az életben nem tudtam tapasztalni sem ott, és valószínűleg már soha nem is fogom azt máshol megtapasztalni. Ezt a csendet csak ott lehet még átélni a világunkon.
Bizonyára, mint vérbeli utazónak még vannak a bakancslistádon utazási tervek. Hova szeretnél még utazni, és egyáltalán van-e olyan hely, ahol még nem voltál? 30 másodpercet van válaszolni erre a kérdésre.
Hát a cinikus kérdés az, hogy még sehol nem voltam, mert azért még nagyon sok helyet kellene megtennem, de hát mindig álmodozom újabb hegyi túrákról, mindig álmodozom újabb országokról, harmadik világ országaiba mennék legszívesebben, nem a gazdag országokba, mert ott már jártam, hanem inkább a harmadik világ országai érdekelnek. Néha álmodozom olyan veszélyesebb országokról is, Pakisztán is egyébként ilyen volt, de hát persze csak is az értelem, hogy legyen azért értelme is, és ne legyek azért életveszélyben sem.
Zsombor, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a válaszokat, a beszámolót, és hogy megosztottad velünk a gondolataidat. Várunk a stúdiónkba a közeljövőben is.
Örvendek, hogy itt lehettem, ismételten nagy szeretettel köszönök el a rádióhallgatóktól, és hát legszívesebben azt nyomatékosítanám az emberekben, hogy induljanak el, ha van valamilyen terv a fejükben, akkor ne habozzanak, menjenek.
Így legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Veres Zsombor gyógyszerész világjáró nevében is. Elköszönök, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain, viszont hallásra.